folytatjuk a Krízisek és Pofonok podcastot. Vég Zsolt rendező, színész, forgatókönyvíró a vendégem, és a előző blokk végén a színészvezetésnek a csinyáról, binyáról beszéltünk, és még azt megelőzően pedig azt próbáltam feszegetni, hogy hogyan lehet már előre eldönteni, hogy egy adott műből, vagy egy forgatókönyvből, alapanyagból milyen hatást fog végül elérni a rendező a produkción keresztül. Most zajlik, forog a Marsra Magyar sorozatotok, ami egy online sorozat, egy vasipari Kft-nél zajlik, és az az érdekes benne nekem sok egyéb mellett, hogy tényképpen minden epizód más-más zsánerben zajlik. Most, amit én legutóbb láttam, ez egy horror epizód volt, de következő részekben is lehet tudni, hogy mindig valamiféle más típusban van megrendezve, egyébként alapvetően abszurd helyzetek. Hogyan nyúltok ehhez hozzá, hogyan zajlik ez a Marsra Magyar esetében, hogy na most ez a rész horroros lesz, ez pedig nem tudom milyenes lesz.
Igen, ez egy nagyon szerencsés helyzet volt, hogy mi ezt a Marsra Magyart csinálhatjuk. Ezt egy kis csapattal dolgozunk együtt, akik tulajdonképpen a kreatív fejlesztését végezzük ennek a sorozatnak.
Ez ugye Kálmáncei Zolival, az OOB, tehát hogy mondjuk el, hogy ez Igen. A kreatív csapat ez, aki kitalálta ezt a műfajt tulajdonképpen.
Tehát, hogy ez eredetileg egy tréninghez készült.
Céges
tréningekhez készült ennek az első csírája, a demo verziója, így van, ahol elkezdtünk megismerkedni ezzel az univerzummal. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon érdekes folyamat volt, mert most már teljesen úgy látszódik, mintha ezek ilyen nagyon valós figurák lennének, és ez kifejezetten az volt az élményünk, amikor ezek alkotódtak, hogy amit a szobrászok szoktak mesélni, hogy le kell faragni róla a felesleget, tehát hogy ők valahogy így léteztek, és mi tulajdonképpen mint egy ilyen médiumok voltunk csak, és így létre, tehát segítettük őket megszületni ezeket a karaktereket, és talán ez is az egyik oka ennek, hogy maguk a karakterek, tehát hogy ez a sorozat, ez kifejezetten ilyen nagyon erősen karaktercentrikus sorozat, tehát itt nagyon fontos az, hogy nagyon szélsőséges, nagyon markáns karakterek vannak, és a karakterek közötti kapcsolatok is nagyon különlegesek, speciálisak. Ez, hogyha egy ilyenünk van, az nagyon sok játék lehetőséget ad.
Ezek, hogy szélsőséges dolgokat kifordított, tulajdonképpen karakírozott tulajdonságokkal rendelkező figurák vannak benne.
Igen, és hogy nem egyik se összekeverhető a másikkal, tehát mindegyik annyira markánsan képvisel valamit, hogy ilyen nagyon szuper alapelemei ennek az egész univerzumnak, és annyira erős ettől ez az egész vasmű, tehát aki így nézi ezt a sorozatot folyamatosan, az egy idő után tényleg azt érzi, hogy mintha közöttük élne, tehát hogy ilyen szempontból van egy nagy, tehát ilyen szempontból van ennek egy ilyen nagyon nagy alap, ja, ennek az egész.
Hát van egy húzása, ami ugye behívja a nézőt, aki, hogyha, hát azt kell gondolom, hogyha elkapja a fonalat, akkor valószínűleg nagyon rá lehet cuppanni. Én velem ez megtörtént, én nagyon szeretem őket, de hát fel kell tudni venni a ritmust, mert ez egy nagyon-nagyon speciális helyzet. Tényleg.
Igen, igazából tehát a mi filmjeinkre nagyon jellemző az, hogy meg azokra az alkotásokra, amikkel szoktunk kísérletezni, hogy nem vagyunk, tehát
azt hiszem, hogy azt mondod, hogy nem vagyunk ijedősek.
Nem, igen, ez jó, tehát nem vagyunk ijedősek. Sokszor kísérletezünk. Ehhez nézői oldalról kell hozzátenni valamit. Tehát nekem egy kicsit be kell ezt engednem, figyelnem kell, hagynom kell magamat, hogy hasson ez a dolog. Mondjuk pontos koncepciókkal akarom nézni a mi filmjeinket, hogy én ettől a filmtől, vagy ettől a sorozattól azt fogom várni, hogy olyan legyen, mint a másik volt, akkor biztos, hogy csalódás
akkor
fog történni.
Csalódok, igen.
Igen. És hogy ez tökre érdekes, hogy ahogy én így egy kicsit így, hogy mondjam, mint egy személyiségteszt. Tehát, hogyha valaki megnézetünk egy ilyen, mondjuk egy Marsra Magyar epizódot, akkor ott például a nyitottságot tökre jól le lehet mérni. Tehát, hogy a nyitott emberek azok nagyon szokták ezt szeretni, mert ott van egy olyan, van egy olyan igény, hogy úristen, jöjjön valami olyan dolog, ami nem volt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog velem történni, és az így meghálálja magát.
De mondjuk azt elmondhatjuk, hogy aki az Angelica Happatront szerette, igen, azért az valószínűleg itt is megtalálja a számítását, főleg azért, mert benne van, ugye Stefanovics Angéla, akinek nagy rajongó tábora van, de maga a stílus, a millió is olyan, ami azért összeborítható, vagy összehangolható.
Igen, és hogy a mi részünkről abszolút van egy olyan, tehát a mi alkotásaink azok nagyon huncutok, igazából nem szolgáljuk ki a nézőt. Hát nem tesszük meg ezt a nézőért, hanem csiklandozzuk. És hogy ha valaki szereti azt, hogy valamit akarnak tőle, nem tudja csak úgy békén hagyni a sarokba, akkor ő tök jól jár. Tehát itt, és ezért aztán igazából ennek az egész műfajnak az alapja az egy mockumentary, tehát egy ilyen áldokumentumfilm, úgy csinálunk, mintha ez a Vasmű létezne, és ott a szereplőink a szituációk mellett egyszer csak elmondják a véleményüket pacekbe a kamerára arról, ami éppen az előbbi pillanatokban láttunk. És természetesen baromira nem azt mondják, amit láttunk, vagy mindenki megpróbálja úgy ferdíteni, hogy az kedvező színben tűnjön föl. Ez így a mockumentariknek egy ilyen sajátossága. És hogy egy idő után tehát ez egy nagyon játékos műfaj alapvetően, de játékból sosem elég, és akkor elkezdtünk még ezen túl is játszani, hogy elkezdtünk különböző zsánereket behozni. Például a horror epizód esetében az nem igazi horror. Tehát, hogyha valaki azt várja tőle, hogy horror legyen, akkor az nem fog, annak az nem fog, nem lesz elég. Ha valaki viszont egy konvencionális sorozat epizódot vár, akkor őnek is se lesz jó. Viszont azoknak meg marha jó lesz, akik mondjuk szeretik ezt a műfajt, vagy például ennek kicsit ismerősek ebben a zsánerben, mert ez egy nagyon speciális paródia. Tehát itt nem magát a... Tehát vannak az általunk ismert horror paródiák, ahol klasszikusan egyedi elemek vannak kifigurázva. Itt viszont egy hangulat van teremtve, egy nagyon speciális hangulat, hogy ami igazából egy általános kritika a horrorról, hogy valójában borzongani akarunk, és hogy ők akkor is borzonganak, és akkor is félnek, amikor valójában nincs is okuk rá. Tehát itt,
hát ez egy kikacsintás, azért azt lehet mondani. Viszont amikor Egy fontos elemről azért muszáj beszélnünk a sorozat kapcsán, amikor mondod, hogy kifordulnak, és a kamerába mondanak valamit, ami vagy úgy volt, vagy nem úgy volt, azért a humoron túl itt egy nagyon komoly értékrend, és ez egy felvállalt tudatos értékrend is, amit közvetít az egyik epizód a másikra, tehát azért itt egy gondolatiságot is átadtok alkotócsapatként, ezt szerintem fontos kihangsúlyozni.
Igen, ez nekünk egy ilyen védjegyünké vált tulajdonképpen, hogy bármilyen produkciót létrehozzunk, ott mindig van egy ilyen szolgálat a részünkről. Tehát, hogy például, amit lehet mondani, hogy az Angelica Happatronnál ott nagyon fontos, hogy mindegyik epizódban van egy szemléletformálás, egy edukáció, mindegyik epizódban valamilyen értéket akarunk adni, valamiről akarunk konkrétan beszélni, és itt is nagyon fontos volt számunkra, tehát a Marsra Magyar az nem egy szórakoztató, tehát hogy természetesen abszolút szórakoztató, de hogy
nem szórakoztató célú.
Nem, tehát az alapcélja nem pusztán a szórakoztatás, hanem az alapcélja az, hogy valami olyan dolgot mutassunk, amivel a mostani levegőben, a mostani életben egyszerűen, hogyha megnézel egy részt ebből, akkor tudjunk valamit adni. Tehát most mindenki tele van szorongással, nagyon sok nehézség ér mindenkit, akármi ilyen is a pozíciója, akárhogy is éli az életét, és hogy okosságok, vagy kis értékek, vagy kis jó tanácsok, útravalók tök jól jönnek, pláne az, hogyha nem unalmasan komolykodva mondja el valaki.
Hát pont ezt akartam, hogy nem didaktikusan van, igen, ez nincsen letolva az ember torkán, de azért elég egyértelmű, amikor azt mondja, hogy fogadjanak el olyannak, amilyenek vagyunk, ha így is tetszünk nekik, akkor jó, ha nem tetszünk, akkor mehetnek.
És hogy nekünk az volt egy nagy felismerésünk, amikor rájöttünk, hogy a humor eszköze az azért nagyon jó ilyenkor, hogyha az ember mondjuk egy mintát akar megmutatni, mert rá van kényszerítve maga az alkotó, hogy érthetően beszéljen, és úgy beszéljen valamilyen fontos dologról, hogy ahhoz a másiknak csináljon kedvet, és ezért, hogyha mondjuk én ezt humorral adom át, akkor akkor nem tudok, tehát hogy akkor muszáj lesz ezt megoldanom, ezt a problémát, mert akkor fog nevetni, akkor fogja élvezni ezt a dolgot, ha megértette, és kedve van érteni ezt a dolgot. Tehát, hogy ez igazából ennek a trükkje valahol.
Beszéljünk picit arról, hogy készült egy klip. Ehhez szintén az epizódhoz tartozik, vagy az epizódnak egy ilyen nem nagyon szorosan kötődő, de mégis egy fontos része, ez Dobbancs a Marsra címmel, és szintén elég erős gondolatisággal. Hogy jutott eszetekbe, hogy klip készüljön ebből, vagy betétdal, és hogy készült ez, milyennek a komolyabb, mélyebb mondani valója?
Mi nagyon szeretjük a zenés műfajt, van is olyan filmünk, sok zene fölhangzik, ez a Libionfi, és már egy ideje gondolkoztunk, tehát mi Angelikával is akartunk egy klippet csinálni, annó, de az nem jött létre.
Eddig,
igen, tehát most volt ez az epizód, ez a 8. epizód, amiben megismerhetjük Maró Sándor, akit a Badár Sándor játszik múltját, ahol ő az Állócsillag együttesnek volt az egyik tagja, és nekik van egy számuk, a Dobbancs a Marsra, amit most a Hajnalvasat Kft. Feldolgoz, tehát ez a narratívája ennek a klipnek. Igazából azért nagyon jó dolog egy ilyen, én nagyon szeretem ezt a számot, mert talán azok a dolgok, amik ezt az értékrendet jelentik számunkra, azt sikerült a dalszövegben megírni a Fekete Ádámnak, akit nem tudom, hogy ki mennyire ismert, ő egy fantasztikus író-rendező, aki egyébként mozgássérült, tehát neki ez a fajta élménye, ez teljesen, tehát személyes módon belekerült ebbe a dalba. Itt igazából a Hajnalvasat Kft. Az kicsit olyan, mint a négyszögletű kerekerdőnek a lakói, tehát mindenkinek van valami nehézsége. És alapvetően csapatként is nehezen tudnak működni, viszont soha nem adják föl, folyamatosan van egy egymásra figyelés, és van egy nagyon erős közös szándék, hogy a dolgokat jobbá tegyük. És van egyfajta ilyen szabad, tiszta szemléletük, ami sok nehézséget okoz számukra belül, de a végeredményt tekintve mindig az derül ki, hogy így érdemes. És ez a dal is erről szól, és ezt ilyen nagyon szellemesen, vagányan a klipben ott ők egy ilyen üzemben vannak, és akkor ott azokkal a flexekkel, meg az eszközökkel.
Hát 100 millió gag van benne, csak egy ilyen klipbe is 4 perc az egész, és számtalan, felsorolhatatlan kikacsintás, gag, jó pofasságot sikerült bele sűríteni.
Igen, és hogy az is nagyon jó volt, hogy ez egy közös munka volt, és hogy ebben az összes főszereplő énekel, és hát ilyen nagyon mostanában nem készült. Hát maga ez a Dobbancs a Marsra. Gondolkoztunk, hogy milyen műfaja legyen ennek a számnak, de hát természetesen ez egy ilyen keményebb, rokkosabb szám lett. Hát mi illik egy vasműhöz? Hát nyilván
metal.
Az. Hát metal. Igazából a metalt kóstolgató rock. Én azt mondom. És hogy nagyon, nagyon szimpatikus volt, hogy az összes színész ilyen iszonyatosan szenvedélyesen és vadul vetette bele magát ebbe a dologba, és ez így nagyon érződik, nagyon átjön a számon, ahogy ők így tényleg oda teszik magukat. Tehát...
Hát mindenképpen egy sláger gyanús szerzeményről van szó, úgyhogy én ezt egyébként a Rádió Káfé is úgy tudom, hogy játsza, és javaslom is mindenkinek a meghallgatására, megtekintésére. Még ebben a blogban egy dologról szeretnélek kérdezni, ami azt hiszem, hogy rendezői, de lehet, hogy inkább forgatókönyvi eszköz is. Én ezt a fiamtól tanultam, ezt a kifejezést, a negyedik fal áttörése, nem tudom, hogy te találkoztál ezzel a természetesen. Egyébként a Marsa Magyarban is van ilyen. Hogy, de most hagyjuk a Marsa Magyar, sokat beszéltünk róla, de hogy működik ez, vagy mit kell erről tudni? Ez a konkrétan egy olyan kikacsintás, amikor a stáb vagy az alkotók szólnak, hogy ez csak egy alkotás. De ennél biztos van valami jobban megfogható. Vagy hogy működik ez?
Fú, ez nehéz. De jó kérdés, csak nem könnyű gyorsan válaszolni rá.
Nem kell gyorsan válaszolni.
Igazából ez a negyedik fal, ugye, tehát az van, hogy az onnan ered ez a dolog, hogy ugye amikor bemegyünk egy színházba, akkor ott van a 3 fal, amit látunk magunk előtt, és van egy negyedik is, ami igazából egy ilyen maga az a szabályrendszer, hogy ott a színészek vannak fönn a színpadon, én meg nézőként én itt ülök, és ez a szabályrendszer maga, ez a negyedik fal, hogy nem történhet velem semmi baj, hiszen mi most egyezményesen abban egyeztük meg, hogy ti ott fönnmaradtok, tehát ott a késsel a Macbeth nem fog lejönni engem itt levágni, és illetve én sem fogom fölköpködni a rágómat. Tehát, hogy ez a negyedik fal. Ezt időnként szokták úgy is áttörni, hogy egyszerűen a színpadról itt provokálják a nézőket, nem törődik akkor át, mert egyre erősebb lesz ez a fal, mert akkor az emberekben az van, hogyha én velem egy ilyen atrocitás történik, hogy ott provokálnak, én meg ezt nem kértem, akkor a nézők bezárkóznak. Tehát még jobban felhúzzák ezt a falat, még inkább megerősítik magukat abban, hogy ez az egyezmény már pedig van. A negyedik fal áttörése az inkább egy olyasmi játékos dolog, mint hogyha közösen improvizálnánk, mondjuk egy színházi előadás esetén. Itt is egyébként ez a kedvet csinálni hozzá, ez nagy kulcs, tehát hogy be lehet vinni a nézőket bármilyen játékba, de hogyha neki ez nincs kedve, nem akarja, ellenáll, akkor mindegy, mert akkor egy kamu történik. És valahogy az ezzel való óvatos kísérletezgetés az, amikor a negyedik falat próbáljuk áttörni, hogy egyszerűen olyan szituációt teremtünk, vagy olyan trükköket használunk, amikor a néző ezt a konvenciót egyszer csak így pillanatokra akár elfelejti.
És miért szeretjük annyira ezt nézőként? Ez rajzfilmekbe, akár ebbe a sorozatba is nagyon sok helyen megjelenik, és hát a legkacagtatóbb pillanatok tudnak lenni.
Azért szeretjük, mert nézőnként őszintén szólva, hiába van bármilyen fajta ilyen szándékos percepciónk, mindig arra vágyunk, hogy meglepjenek minket, hogy megcsiklandozzanak minket, ahogy korábban is mondtam. Tehát, hogy ez egy ilyen titkos vágy, hogy azért megyünk színen, hát, ha mégis történik velünk valami. Persze úgy csinálunk nagyon komolyan, hogy hát velem nem történik semmi, fölöltözünk nagyon, meg úgy nem van ez a modoroskodás, de valójában titkon ez a vágyunk, meg ha bármilyen filmet megnézünk, hogy ez a fajta, hogy igenis érintsenek meg, igenis...
Hadd mondjam azt, hogy manipuláljanak.
Manipuláljanak, pontosan, igen, ezért ez a tökéletes kifejezés erre. Van egy ilyen vágyunk arra, hogy egy kicsit meg legyünk tréfálva, át legyünk verve, de ez csak akkor működik, hogyha van egy kölcsönös bizalom. Tehát, hogyha nincs bizalom, akkor bizony nagyon-nagyon a néző tök jogosan van fölháborodva, megsértődve. Tehát, hogy ebben egyszerűen nagyon nagy, tehát hogy ezt az egész csiklandozási dolgot, ezt a manipulálást, ezt csak nagyon nagy tisztelettel szabad csinálni. És akkor...
Tehát nem lehet a káromra.
Nem lehet a néző kárára, illetve amikor ez megtörténik és erre ráeszmél, akkor őnek nevetnie kell ezen. Tehát hogy átvertek, no hát. És akkor viszont akkor működik, és akkor szerethetővé válik a dolog, és igazából az van, hogyha az ember arra emlékszik, hogy mondjuk vagy egy kapcsolat kezdete, vagy egy barátság kezdete, ott mindig van egy olyan pillanat, amikor valahogy ez megtörténik közöttünk. Tehát ott is van, amikor egy másik emberrel találkozunk, mindig van egy fal. És amikor ez valaki egy picit valamivel áttöri, az mindig emlékezetes, és ott elindul egy kötődés. És ezért ez egy nagyon fontos, nagyon jó dolog, de ezt szeretettel és tisztelettel kell csinálni.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Vég Zsolt rendező, színész, forgatókönyvíró volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy nem fejezzük be még a beszélgetést Zsolttal, hanem akinek van kedve, az jöjjön tovább velünk, jöjjön át az online podcast felületére, mert ott még picit boncolgatjuk a rendező és a manipulációs lehetőségek viszonyát, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.